Sziasztok, üdvözlünk mindenkit a What the Film külön kiadásában, ahol olyan kategóriában fogunk beszélni filmekről, ami nem gyakran kerül elő a mainstream filmiparban, annak ellenére, hogy szerintem az emberi identitásnak és a mindennapos életünknek is egy nagyon meghatározó része, úgyhogy ma hallani fogtok minket beszélgetni a vallásos filmek témájáról, méghozzá Tonóval.
Sziasztok!
Én pedig Roland vagyok, sziasztok! És szerintem vágjunk is bele egy ilyen általános összegzésébe annak, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy a vallásos címke az így ritkábban kerül rá filmekre, mert lényegében külön kategóriaként ezt nem kezelhetjük, meg külön zsánraként szerintem, viszont amíg researcheltük ezt az adást, nagyon sok olyan címkét találtam, ahol sportfilmekre is, háborús filmekre, körülbelül 15 különböző műfajban találtam olyan filmeket, amiknél megjelent az a label, hogy vallásos, vagy vallási kötődésű. Viszont én továbbra sem érzem azt, hogy a vallási témájú filmek olyan hatalmas arányban lennének ilyen a filmiparban, de cáfolj rám, hogyha te ezt nem így érzed.
Nagyjából ugyanígy látom, hogy valószínűleg azért is, mert a vallás az egyik legkényesebb téma, különösen Amerikában a legtöbb film szokott így készül, ami eljut hozzánk is, mert rengeteg különböző felekezet van, és ott van a leginkább bevezetve ez a vallásszabadság, mint gondolkodásban, hogy gyakorlatilag mindenki azt a hitet gyakorolja, amit szeretne, így jött létre még a szientológia is, és gyakorlatilag azt az elvet vallják, hogy mindegyik vallást ugyanúgy elismerik, és nem fogják egyiket se olyan szempontból ábrázolni, úgy bemutatni, ahogy az a felekezet tagjait sérti. Ez pedig nagyon-nagyon nehéz betartani, és emiatt a legtöbb esetben, amikor így felismerülne a téma, akkor filmekben inkább úgy döntenek, hogy egyezében kihagyják, vagy leegyszerűsítik az ábrázolását. Emiatt nem is nagyon látunk olyan filmet, ami ha készült is, valószínűleg nem maradt fenn a köztudatban, mert vagy propaganda célokkal készült, vagy pedig egyszerűen nem volt annyira érdekes, hogy így átüsse a kulturális küszöbön.
Jó, a propaganda vonalat. Én keresztény gimibe jártam középiskolában is, egy jó oda olyan filmet, hát használjam azt a kifejezést, hogy nézettek meg velünk, mert igazából nem mi ragaszkodtunk hozzá, de szerintem már van az emberekben egy ilyen alapvető fenntartás is, amikor azt hallják, hogy valami valláshoz köthető. Pedig egyébként annyira szerte ágazó téma, amit olyan rengeteg módon lehet megragadni, hogy szerintem kicsit nyitottabbnak kellene lenni a közönségnek is olyan szempontból, hogy nyilván nem csak egy világvallással foglalkozik az összes film. A vallásos sztorikat nem csak úgy kell elképzelni, mint a bibliai feldolgozások, hanem olyan valláshoz köthető valós események, olyan elgondolkodtató hittételek, olyan újraértelmezések is mindire köthetők, ami valamilyen világvallási gyakorlathoz vagy szentélethoz köthető, de ez nagyon nagy arányban túlmutat azon, amit szimplán csak a hétköznapi vallásgyakorlat képvisel, és szerintem egy remek médium lenne arra a film, hogy ezeket a kérdéseket egy olyan mainstream közönség felé is fel lehessen vetni, akik alapvetően a mindennapokban pedig nem találkoznak olyan vallási témákkal, mert vagy aktívan kerülik, vagy pont amiatt, amiről beszélgetünk, hogy egyáltalán nincs is lehetőség arra, hogy szembe jöjjön velük. Pont azért is lehetne áthidalni ezeket a különbségeket szórakoztatóipar által, mert nyilván azt kevésbé várhatjuk el világvallás képviselőjétől, hogy a másik vallás szentiratait befogadja önállóan, eljárjon olyan vallási szertartásokra, ami nem az ő valláshoz köthető. Az egyház azért azt is sugallja, hogy nincs szükséged arra, hogy más vallás sokat ismerj, ha saját orrad teljes mértékben átéled, de szerintem egyébként nagyon tanulságos tud lenni az, hogyha akár nem is csak a Isten hívő vallások, hanem a természeti vallások, minden olyan kitélettel kapcsolatos nézettel találkozol, ami egyébként meghatározó a világban, mert nyilván oka van annak, hogy több millió/milliárd ember életét könnyebbé tudja tenni. Szóval kicsit ellensúlyozva ezt, amiről beszélgettünk itt most az intróban, szeretnénk bemutatni néhány olyan szertágazó kategóriát nektek, amiben előkerülnek a vallások, az egyházak, a hit és egyéb olyan témák, ami köthető ehhez a hatalmas címkéhez, hogy vallási kötődésű film. Nyilván nem tudjuk kimeríteni az összeset, és azt is szeretném leszögezni az elején, hogy főleg a nyugati filmipar domináns vallásaival fogunk foglalkozni. Ez lesz a fő fókuszunk, ezt érdemes az elején kiemelni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy vágjunk is bele abba a kategóriába, ami talán a leginkább magától értetődő, a megtörtént eseteket feldolgozó vallási filmekkel, mert szerintem tényleg ez a kategória lényegében megteremtette a lehetőséget magának, mert annyi meghatározó sztori van minden világvallás történetében, irataiban ide érthetjük azokat is, amik megfogalmazódtak például a bibliai kánonban, vagy megtörténtek a valóságban az egyház szervezésével kapcsolatban, és nyilván ezek olyan történetek, amik nem véletlenül váltak meghatározóvá a vallás hátterében sem, ezért foglalkoztak vele olyan médiumok is, amik grandiózus sztorikat szeretnének feldolgozni, mert lehetőséget teremtettek rá. És az első alanyunk a 2003-as Luther, ami Luther Márton dramatizált életrajza, és ezt nem bántólag mondom, mert ezt a filmet én annak, ami kifejezetten értékesnek tartom, de ez egy nagyon-nagyon egyszerű film. És szerintem kifejezetten kevés olyan történelmi dráma van, ami ennyire egyszerűen tartja magát, mert nem szeretne bedobni a stáblista után egy extra értelmezést, nincsenek extra jelenetek, amik megborítanák azt, hogy a valóságban történtek az események. Vannak pontatlanságai, de tényleg egy olyan meghatározó vallási kötődésű ember életrajzát mutatja be, nagyjából az egész életén legalábbis a legfontosabb évén átívelve, ami lényegében egy ilyen történelmi oktatófilm jellegű is egy kicsit.
Igen, és ezt azért is beszéltük korábban, hogy tulajdonképpen akkor láttuk, amikor ezt történelmi órán még általános iskolában így levetítették nekünk, és úgy tudom, hogy a mai napig része az oktatásnak, hogy ezt így általában beszokták hozni, és ezt például én kifejezetten hasznosnak tartom, mert ahogy most te is említetted, annak, ami teljesen jól működik. Egy nagyon jó képes prezentációja annak a tananyagnak, ami Luther Márton egyházzal szembenállását mutatja be, meg a reformáció ellen reformáció létrejöttét. Nekem egy kicsit úgy érződik így retrospektíve visszatekintve rá, hogy azért nagyon-nagyon sújtja a filmet a protagonista átok, tehát így nagyon-nagyon erősen Luther a hős benne, ő az, aki mindent jól csinál, ő az, akivel szemben az egyház nem hajlandó fejlődni a korral, meg korrupt is, és emiatt kénytelen egymaga felvenni a harcot ellenük, és ezt ő egyedül viszi véghez és csinálja meg, és egyébként a történelemkönyvekben is nagyjából így mesélik el, csak azért ugye, hogy fölnövünk, azt tapasztaljuk, hogy nem ilyen egyszerűen történnek a dolgok, hogy még amellett is, hogy ő volt a fő alakja, valószínűleg nem egyedül vitte véghez ezt a munkát.
Igen, viszont a dramatizálásnál szerintem kicsit egyszerűbben kell ezt állalni. Nyilván egy olyan pont lenne az ideális, ahol felkelti a néző figyelmét a film annyira, hogy utána akarjon nézni a valós tényeknek. Nem tudom, hogy ezt elérje, mert azért ez egy elég közismert történet, és szerintem a közismert sztorinak van egy olyan veszélye, hogy a különböző feldolgozásokat az emberek hajlamosak könnyebben elhinni, hogyha földhöz ragadtabbak, akkor is, hogyha vannak benne pontatlanságok és ferdítések. És látni fogjuk majd később a Bibliával kapcsolatos történeteknél is, hogy azért a Bibliának a sztoriait szerintem olvasottsági szempontból nem szabad lebecsülni. Mert annak ellenére, hogy azért sokkal nagyobb esély van arra, hogy a mindennapi életben egy olyan történet fog teljesen általános beszélgetésben előkerülni, mint mondjuk az oroszlán király, vagy esetleg a Rómeó és Júlia. Most azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a történelem során, meg úgy a világ lakosságának arányaiban sokkal többen olvasták például Mózes történetét, vagy Noé legendáját. Mert nyilván ezek a Biblia által olyan elérést kapnak, most úgy beszélek ezekről a történetekről, mint valami modern szórakoztatóipari termékekről, de ne értsetek félre. Nyilván most csak azt szeretnénk kiemelni, hogy azáltal, hogy mennyien ismerik a Bibliát, és ezek mennyire közszájon forgó történetek. Egyrészt veszélyes is őket adaptálni, mert simán lehet, hogy azt mondják az emberek, hogy nincs erre igény, mert már ismerem, viszont ha változtatsz a sztorin, azért, hogy prezentálható legyen, akkor pedig nagyon-nagyon nyilvánvaló az, hogy ez nem az eredeti formája. De visszaugorva kicsit a Lutherre, egy ilyen történelmi drámában, ha változtatsz dolgokat a dramatizálás kedvéért, az szerintem olyan szempontból lehet veszélyes, hogy az emberek könnyebben befogadhatják, mint új info is. Én ennek tulajdonítom be, hogy ezek kissé oktatófilmes jellegű, ahogy te is fogalmaztál, ilyen történelmi anyagot kisegítő filmek maradnak, ami szerintem nem rossz, sőt, én kifejezetten keveset is látok belőlük, vagy lehet, hogy csak elkerülnek.
Egyébként az, hogy mennyire hasznos, hogy vannak ilyenek, az szerintem az is mutatja, hogy talán ez az a anyag, amire a legjobban emlékszem, tehát ilyen képekként él a fejemben, és az egész biztosan azért van, hogy mind a mellett, hogy ez a leegyszerűsített narratíva, az gyerekként segít azonosulni vele, egy kicsit ilyen meseszerűen van elmondva a története Luthernek. Úgyhogy mellékelve még van ez a film is, úgy szerintem nagyon jól kiegészíti egymást a tanulóknál, és hasznos tud lenni.
Ez szerintem is hasznos egyébként, mert nekem is a tananyaggal kapcsolatos emlékeimben sokkal hamarabb ugranak elő ezek a képek, amiket a filmes feldolgozásokról őrzök, mint nyilván a tankönyvek bekezdései. Nyilván nem lehet ez az első számú forrás, ez egy kísérő jellegű dolog kell, hogy legyen egy kiegészítés. Mindenképpen. De nem rossz az szerintem, ha van ezeknek a történeteknek egy olyan kísérlet, amit tényleg így könnyebb magaddal vinni, és könnyebb akkor is befogadni, ha esetleg egy olyan korban vagy, mert ahogy te is mondtad, az általános iskolában került telepetítésre nálunk például gimi elején, de az egy nagyjából ugyanaz a korosztály, hogy akkor nem biztos, hogy annyira nyitott az ember a történelmi tények befogadására, és sokkal könnyebben megragadnak ezek, hogyha ilyen oktatófilm jellegű szórakoztatóipari termékek készülnek. Viszont, ha már az előbb említettem, hogy nem sok egyetemes vallási történettel kapcsolatos film készült az elmúlt időben, egyet mégis kiemelnék, a két pápát, ami szerintem olyan szempontból nagyon rendhagyó a elmúlt időszak filmes kínálatában, hogy olyan jelenkori, de meghatározó vallási alakok köré font dráma, amiből én másikat nem tudok felsorolni. Legalábbis ilyen költségvetésből nem készült.
Hát meg ilyen színészekkel, de nem szokás. Szerintem továbbra is azért sem, mert nagyon-nagyon necces téma. Főleg akkor, hogyha elég nagy erőforrásokkal rendelkező alakokról beszélünk, akik, hogyha valamit elrontasz az adaptáció során, akkor nagyon-nagyon erős retorzióval tudnak rátámadni utána. Épp ezért egyébként a két pápa is úgy dolgozza fel ezeket az alakokat, hogy végig ilyen látjuk a vívódásukat, meg látjuk a korábbi hibáikat, amiket elkövettek, de arra hozza ki, hogy a jelenlegi állapotukban, hogy most találkoznak egymással a filmben, mindketten a legjobb verzióikat mutatják, és ugye meg tudják ismerni egymásnak a gondolkodását, és a saját hitéből is be tudnak építeni, és egyébként nagyon jól prezentálja azt is, hogy akár egyházon belül is mennyire másképpen tudnak gondolkodni különböző személyiségek. Még egyébként akartam itt jelezni, hogy egy nagyon nagy adósságunkat törlesztjük azzal, hogy erről beszélünk, mert a legeslegelső What the Film adásunkban, az Oscaros adásban pont ez az egy film volt, ami valamiért kimaradt.
Tényleg, ez most ugrott be nekem is.
Úgyhogy most emiatt is behoztuk beszélni róla.
Na, körbeértünk. Egyébként szerintem érdekes azt is kiemelni, hogy a pápák személye egyszerre nagyon ismert és nagyon privát, mert én Ferenc pápát nem félek popkult ikonként címkézni, ami egyáltalán nem lealacsonyító. Szerintem ő egy olyan ponton van jelenleg az ismertségével, hogy lényegében mindenki tudja, hogy ő az egyház fő. És nyilván a popkult ikon nem úgy képzeljétek el, mint egy kitalált karaktert. De szerintem ő annyira benne él a köztudatban. Egyrészt az újításai, a jelleme, a kicsit közvetlenebb természete, és az olyan szívbelengető történetek miatt, amikkel folyamatosan tele van vele kapcsolatban az internet, hogy ő egy kicsit formabontó olyan szempontból, hogy nyilván ez most összefügg a tömegkommunikációval is, de hogy az elmúlt időszakban a pápáknak szerintem a magánéletéről nem sokat tudtunk. Tehát ez a film nálam például teljesen megerősítette azt, hogy tudtam, hogy ki az a 16. Benedek, de hogy soha nem tudtam elképzelni, hogy ő hogyan viselkedett, milyen beszédeket tarthatott, ő milyen hitelvek mellett tartott ki. És ebben a filmben, ha bár nem tudhatjuk, hogy mennyire pontosak ezek az ábrázolások, de legalább egy közel körülhatárolható képet kaptunk arról, hogy hogyan gondolkodik ez a két ember is. Szerintem nagyon fontos az, hogy legalább valamit tudjunk róluk, mert nyilván azáltal, hogy ők a pápák, olyan biztonsági személyzet vesz őket körül, olyan elszigetelt életet élnek, ami szükséges ahhoz, hogy fenntartsák az ő jólétüket és biztonságukat, de ennek ellenére azért az egyik legmeghatározóbb szereplője a világvallásnak minden korban egy pápa, és ezért szerintem érdemes tudni a karakteréről néhány dolgot, legalább olyan szinten, mint egy ilyen dráma meg tudja mutatni. És szerintem abban rejlik Ferenc pápa népszerűsége is, hogy sokkal nyíltabb, sokkal többet beszél a korábbi életéről, a gyerekkoráról, mint az elődei, legalábbis amire én emlékszem a saját eddig nem túl hosszú életemből. És ez szerintem nagyban hozzá tud járulni ahhoz, hogy könnyen azonosuljanak vele az emberek, és én ennek a filmnek is komoly jelentőséget tulajdonítok olyan szempontból, hogy sok embernél ez a pont ért el azt, hogy szimpatizáljon Ferenc pápával, és talán 16. Benedekkel is, mert ő egy sokkal negatívabb karakterként volt szerintem felfestve a köztudatban a film megjelenése előtt, és így most nyilván azáltal, hogy a Netflixen jelent meg ráadásul, és világszerte könnyen elérhető volt, azáltal azt is el tudta érni ez a film, hogy mindkét karakter közismert tebb státuszba kerüljön, míg jelentőség teljesebben, mint korábban. És ezért furcsánom azt, hogy ilyen kevés van ezekből a filmekből. Nyilván kevés, ennyire meghatározó alak is van, ez is jogos ellenérv lenne, de szerintem mindenképp érdemes ezekkel a témákkal foglalkozni, mert sokkal nagyobb rálátást tudsz nyerni az emberi oldalára, mert hajlamosak az emberek azt gondolni, hogy amint valaki egy ilyen hivatalos pozícióba kerül, akkor ő onnantól csak az egyházat képviseli, és megszűnt az emberi oldala. És ez nagyjából minden hivatással így van. Ez most egy látszólag nem ide köthető téma, de maradjatok velem, mert össze fog érni. Nemrég láttam egy rövid videót arról, hogy hogyan kommunikálnak egymással a játékvezetők sportmeccseken. Valaki felvette egy dokumentumfilm keretében a mikrofonos beszélgetéseiket a videóstúdióval és a játékvezetővel és a partvonalon dolgozókkal, és több ezer kommentet láttam a videó alatt, ahol elismerték az emberek, hogy most jöttek rá, hogy valójában ők is ugyanolyan esendő emberek, mint a játékosok és a szurkolók, mert ők is ugyanúgy izgulnak azon, hogy a helyes döntést hozzák-e, ugyanúgy bizonytalanak és egymás javaslataira építenek, és tényleg egy ilyen pár perces kis insight el tudja érni azt, hogy lásd valakinek az emberi oldalát. És az, hogy én erről a filmről élénken emlékszem a kertben lezajló beszélgetésre, ami szerintem a leginkább feltárta azt, hogy ők mennyire ugyanúgy átlag emberek a saját érzelmeikkel, akik egy magas pozícióba kerültek, és ennek ugyanannyi negatívuma van az ő privát életükre nézve, mint pozitívuma.
Ezzel egyébként a film nagyon-nagyon jól játszik a saját narratívájában, hogy mind a ketten azért gondolkoznak úgy, ahogy, mert nagyon-nagyon meghatározó a közeg, amiben nevelkedtek meg a jelenlegi életkörülményeik, és bemutatják, hogy melyikőjük jött kevésbé tehetős körülmények közül, melyikőjük tud jobban szimpatizálni az elesettebbekkel, és hogy melyikőjük mondjuk az, aki valahogy kevésbé világiasan gondolkodik, és pont ezért érzi úgy, hogy valószínűleg már nem megfelelő a pápai pozícióra, tehát van annyi önismerete, önkritikája, hogy ezt beismerje, és elkezdje keresni a saját utódját. Azért, mert érzi, hogy valamilyen más vezető alakra lenne szüksége jelenleg az egyháznak, de azt nem tudja megmondani, hogy mi az, amiben másképpen kellene gondolkodnia, mert egyszerűen ő így nőtt fel, neki ez a neveltetése, ő ezt a világot ismeri még.
És már szóba jöttek a különböző hátterek és a különböző elvek, akkor én mindenképp beszélnék egy olyan filmről, ami sportdráma néven nem biztos, hogy először ugrana az emberek emlékezetébe, hogyha vallási filmekről beszélünk, de az 1981-es Tűzszekerek című film, Chariots of Fire eredeti névvel, nagyon meghatározó volt, nyilván azáltal is, hogy legjobb film Oscart nyert, ezt annyira nem is kell vitatni, de itt a professzionizmus, a sportszenvedélye és a vallás által átítatott életvitel találkozott, ami szerintem egy olyan kombináció, főleg annak tükrében, hogy igaz történetről beszélünk, ami azért nem sokszor jelenik meg. Nyilván tudnánk még olyan sportdrámára példát mondani, ahol a vallási kötődés tetten érhető, de talán a Tűzszekerek példája a legjobb arra, hogy szemléltesse, hogy az emberi identitásnak melyik eleme emelkedik ki leginkább egy olyan helyzetben, amikor elkerülhetetlen az, hogy ütközzenek a számodra a legfontosabb dolgok. A Tűzszekerek egyik főhősének legnagyobb konfliktusa, hogy az erős hitélete miatt számára a vasárnap pihenőnap, és ezért vasárnap nem vállalhat el sportversenyt. Azonban az 1924-es olimpián a 100 méteres futás döntő száma vasárnapra esett. És ezért ő az olimpiai bizottsággal szemben állva kijelentette, hogy nem hajlandó vállalni ezt, mert ugyan egész életében azért küzdött, hogy eljusson oda és olimpiai bajnok lehessen, nem fog Istennel szembe menni, és a vallásának az akaratával, mert ha el is érné a sportérdemet, amire vágyott, a bűntudat ezt beárnyékolná később. És szerintem ez egy nagyon érdekes konfliktus olyan szempontból, hogy azt hinnéd, hogy ha valaki egész életében azért áldozott mindent a sportnak, és azért edzett, azért gyakorolt, áldozta be az egész életvitelét, hogy eljusson ide, akkor semmilyen nagyobb motiváció nem jelenhet meg az életében, és mégis akkora pluszt ad neki a hit, és akkora lelki biztonságot és támaszt, hogy félre tudja tenni mindazt, amit el szeretne érni. És nyilván itt most beszélhetünk a hitről, mint motivációs erő ebben az esetben, de szerintem a legérdekesebb kérdés, amit felvett a film, az az, hogy ilyen helyzetekben derül ki valóban, hogy melyik az identitásod legfontosabb eleme. Mert ha valaki azt kérné, hogy soroljam fel a számomra legfontosabb dolgokat az életben, akkor biztosan lenne olyan, amit egyenlő skálán tüntetnék fel, és nem tudnék egyetlen dolgot kiemelni, de ha egy ilyen helyzetbe kerülnék az életben, akkor lehet, hogy eldőlne, mert kénytelen lennél döntést hozni.
Valószínűleg benne van ebbe az egészbe annak a belső dilemmája is, hogy hajlandó vagyok-e olyan áldozatokat hozni, amik szembe mennek a saját hitemmel, amik szembe mennek az abból adódó értékeimmel, és lehet, hogy valaki hajlandó, viszont utána meg később nagyon nagy bűnbánata lesz miatta, nagyon nagy terhet fog róni rá, hogyha úgy ért el valamit, hogy nem a saját értékei szerint cselekszik, és nem igaz a saját hitével szemben. A hit az pedig nagyon nagy erőt tud nyújtani ahhoz, hogy legjobban teljesítsen. Tehát az például nagyon-nagyon jó ebbe a történetben, hogy ő a hit diadalaként éli meg, de valószínűleg inkább az történik, hogy mivel megengedték neki, ezért ő ebből akkora erőt nyert már önmagában, hogy képes volt jobban teljesíteni, képes volt véghez vinni ezt a célját.
Igen, mert azóta talán ez már közismert tény, de végül ez a film egy dupla diadallal zárul, mert mind a két főhős megnyeri a saját számát, a keresztény hős egy másik számban indul el, és a 400 méteres futásban szerez a nyermet. Nyilván ez kis és sorszerűvé is teszi, de ez egy olyan fordulat, hogy ha nem tudja mögötte az ember a sporttörténelmi hátteret, akkor simán mondhatja azt, hogy ez egy ilyen cheesy drámai fordulat a film végén. De ismerve az igaz sztorit, tényleg a sorszerű szó a legjobb, amit tudok találni rá, mert azáltal, hogy hű maradt a hitéhez és az elveihez, mégis sikert tudott elérni egy olyan formában, ami korábban fel sem merült, mint lehetőség, az egy nagyon inspiráló történet, és biztosan találnánk még erre példát a sportban úgy is, hogy nincsenek megfilmesítve. Nyilván nem ezért vagyunk ma itt, szóval én mindenképp ajánlanám a Tűzszekeret című filmet azoknak, akik vagy az eredeti sztorit nem ismerik, vagy nem látták még a filmet, mert talán az egyik legjobb film egyébként is a sportdrámák kategóriájában, és nagyon jó apropót szolgáltatott most ez a keret arra, hogy végre beszéljünk róla. Viszont az igaz sztorin alapuló filmek kategóriáját egy sokkal sötétebb dologgal kell zárnunk, ugyanis a Passió című film híres, hírhet, olyan szempontból, hogy szerintem a legtöbben, akik erről a filmről beszélnek, vagy hivatkoznak rá, mindenképpen az erőszakkal kapcsolatosan teszik ezt, mert rettenetesen nyers és explicit módon mutat meg egy olyan oldalt a krisztusi sztoriban, ami egyébként megint csak köztudott, de ilyen formában valamiért nagyon meglepte az embereket. Ugye Krisztus kereszthalálát és megkínzását mutatja be ez a film, és annak ellenére, hogy azért szerintem az egész magabiztosan kijelenthető, hogy Jézus élete és halála a világ legismertebb története, úgy általában. Még sincs annyi feldolgozása, ami ilyen nyíltan beszélne arról, hogy mi történt valójában, mert valahogy szerintem normalizáltuk azt így társadalmi szinten, hogy Jézus halála az egy inspiráló történet, mert a végén ő feltámadt és megmentette az emberiséget. De valójában ő tényleg a kínok kínját élte át, és ez a film nem fél megmutatni azt, hogy mi történt, mielőtt ő feltámadt. És én személy szerint traumatizálónak tartom, mert nagyon fiatalon láttam szintén azért, mert iskolában vetítették, de én soha... Igen, ez megtörtént. Ez megtörtént gimi elsőben, akkor voltam 15.
Szerintem nem is a korhatára a filmnek egyébként.
Egyébként szerintem is 18 pluszos volt, de mindenképp örülnék, hogyha felnőttként láttam volna először. Én nem tartottam soha ezt a filmet botrányosnak, mert szerintem kell arról beszélni, hogy mi történt itt valójában. És nyilván azt soha nem fogjuk tudni, hogy valóban mi történt, de hogy a Bibliához hűen, mert azért a bibliai pasztusok is úgy mutatják ezt be, mint egy rettenetesen erőszakos dolog, és valószínűleg kópium is az emberek részéről, hogy ezt így szeretik elfelejteni, és inkább barlangra és a feltámadásra és a mennybe menetelre emlékezni, de szerintem szükség van arra, hogy ezekről a sztorikról ilyen formában beszéljünk. És az, hogy Mel Gibsonnál ez már többször is megjelent a filmográfiájában, mármint a vallás és az erőszak kapcsolata, hát is vezet minket a következő kategóriára, ugyanis érdemes megemlítenünk pár olyan filmet, ami az erőszak és az üldöztetés, illetve a vallás kapcsolatát járja körbe. És akkor szerintem kezdjünk is Mel Gibson másik nagyon közismert filmjével, a Fegyvertelen katonával. A Fegyvertelen katona ugyanis néhány évvel ezelőtt, amikor megjelent, szerintem az egyik leginkább köztudatban élő film volt abban az időszakban. Ugye ez egy olyan katona történetét elmesélő film, aki erősen megélt hitélete miatt és a vallási elvek miatt megtagadta azt, hogy fegyvert ragadjon a háborúban. Nem úszta meg ezáltal, hogy besorozzák, de így felcserként tevékenykedett, és a háborúban az életmentés vált az elsődleges szenvedélyévé és feladatává, és itt is tetten érhető Mel Gibson nyers ábrázolási módja, mert nagyon explicit halálok és nagyon erőszakos jelenetek zajlanak le a háborús jelenetekben, viszont sokkal erősebb a kereszténység felé és a vallás békéje felé tendáló mondani valója, mert lényegében a főhős nézőpontjából követjük végig az eseményeket, aki mindig minden körülmények között igyekszik elkerülni az erőszakot, és mindig az emberi életeket helyezi előtérbe, még akkor is, hogyha a saját biztonsága a tét. És ugyan nagyon sokan mondták erre a filmre, hogy kicsit már túl is tolja, és átmegy egy kicsit propagandába, de szerintem alapvetően maga az üzenet szép lenne. Nem tudom, mit gondolsz arra, hogy ez hogyan volt ábrázolva konkrétan.
Nekem igazából csak két helyen volt fő problémám a filmmel, egyébként egy nem rossz filmnek tartom, azt így leszögezném az elején. Ami nekem egy kicsit előtt benne, az a Mel Gibsonnak az a tényleg az erőszak bemutatására hajlamos stílusa, ami egy olyan filmben, amelyik konkrétan egy pacifista emberről szól a háború közepén, egyrészt szükséges, mert a háború az borzalmas és erőszakos, másrészt olyan mértékben, amilyen mértékben itt ábrázolva van, egy kicsit itt már inkább öncélú. Tehát, hogyha már beszéltünk most a Passiónál, ott indokolt, itt voltak olyan jelenetek, ami még így azóta is bennem él, hogy valaki egy katonának a megmaradt csonkját fölkapva, a pajsként tartva maga előtt így fut bele a háborúba, ami így nem feltétlenül hiszem, hogy annyit hozzáadott a film, ez azon túl, hogy tényleg egy ilyen eléggé jellegzetes kép volt. Ezen kívül a főhős az tényleg nagyon-nagyon jól van ábrázolva a filmben, ez köszönhető egyébként Andrew Garfield alakításának is, és a hite és az által adott erő szerintem nagyon jól összekapcsolható a Chariots of Fire-rel is, mert itt is arról van szó, hogy folyamatosan, mint az a interjúból is kiderül, mindig imádkozott, miközben a fronton volt, hogy engedjen meg neki az Isten megmenteni még egy embert, még egy embert, még egy embert, és sikeresen véghez is vitte ezt a küldetését. A második problémám az itt volt, ahol annyira szimbolikusan próbálja bemutatni Mel Gibson a végén ezt, hogy kvázi ilyen jézusi isteni pozícióba emeli ezt a karaktert, és az meg nekem ott egy kicsit már túl pátoszos és túl van tolva. Van egy ilyen jelenet rész a végén, hogy amikor őt leemelik arról a frontról, Hacksaw Ridge-ről, ahol ugye ez a film játszódott, akkor ilyen szinte kifeszített ilyen krisztusi pózba vágja magát, és ez egy ilyen nagyon-nagyon stilizált kép, ami szerintem nem lenne szükséges, anélkül is értettük a filmnek azt a üzenetét, hogy konkrétan a szánkba rágnál, hogy ő gyakorlatilag Jézus.
Ja, valószínűleg erre gondolnak az emberek, amikor propagandaként hivatkoznak rá. Azzal egyetértek, hogy megüzen a jellemző módon egyébként egy kicsit túltolja a szimbolikát. Ez más vallásokkal kapcsolatban is megjelent, ugyanis ő az Apokaliptóban foglalkozott olyan ősi rituálékkal is, amik szintén erőszakközpontúak voltak. Szóval a filmográfiája általánosan is jellemző az, hogy kissé szenzációhajhász módon ábrázol az erőszakot. Szerintem valahol a kettő között van az igazság egyébként, mert én azt sem szeretem, amikor elhallgatják az alapvetően erőszakos sztorikból az erőszakot, viszont az öncélú erőszak, ami gyakran megjelenik Gibsonnál, az megint nem tesz ideálissá ezeket a történeteket, és el is ijesztenek olyan embereket, akik egyébként lehet, hogy befogadnák ezeket a sztorikat.
Igen, valószínűleg az a probléma, hogy Gibson nem mindig olyan témát választ, amiben ennyire jól tudja használni egyébként, és ez abból is adódik, hogy ő maga is hívő, ezért valószínűleg fontos volt neki ez a téma, tehát nyilván meg akarta rendezni, ez látszódik a feldolgozásban is, csak valahogy van egy olyan fókusz neki, ami így nagyon erre a rated R irányba megy el, és most már szerintem azóta, hogy ebből volt neki botránya, nagy valószínűséggel erre rá is játszik egy kicsit a későbbi filmjeiben, mert hogy ez részévé vált a brandjének. És van olyan, hogy választ témákat, amikhez nagyon-nagyon jól illik, amit említettél Apokaliptó, azt szerintem az egyik legjobban sikerült filmje, pont azért, mert az a civilizáció valóban ennyire brutális rituálékat tartott, valóban így működtek, ott valóban ilyen emberáldozatok voltak, valóban ez volt, amit ott láthatunk az ő filmjében, és abban például nagyon-nagyon jót tesz a történetnek, hogy nem finomkodik ennek az ábrázolásában.
Viszont ha már elkalandoztunk az amerikai kontinensre, akkor kicsit ugorjunk Ázsiába is. Ugyanis van egy olyan filmünk, egy szintén ikonikus rendezőtől, a Némaság személyében, ami a 17. századi Japánba visz minket. Mesélsz kicsit a Némaságról?
A Némaság volt ugye Scorsese-nek a harmadik vallással foglalkozó filmje még, szintén katolikus hívő ember, és nagyon-nagyon fontosnak tartotta a filmográfiájában ezt a filmet. A Némaságot az egyik legrégebb óta elkészíteni vágyott filmjeként jellemezte mindig is, azért, mert számára nagyon-nagyon fontosak voltak azok a dilemmák, amit a vallás tud okozni, meg ami benne is mindig folyamat így dolgozott. És valóban megtörtént történelmi eseményen alapul. A 17. században valóban mentek térítő papok Japánba, és Japánból úgy maradt ki a katolikus hitnek az elterjedése, hogy ők ezt erővel kint tartották az országból, az odaérkező papokat elfogták, megkínozták, volt, hogy bele is haltak ezekbe a procedurákba, és addig folytatták ezt a folyamatot, amíg sikerült rávenniük az érkező papokat, ezeteseket, hogy megtagadják a saját hitüket. A filmben is ábrázolt szimbolikus módon egy ilyen kis lehelyezett Jézus tábrázoló katolikus ikonográfiára kellett rálépniük, és így ceremoniálisan megtaposniuk. Aztán utána, hogyha ezt megtették, megengedték nekik, hogy leéljék az életüket a japán közösségben, az ottani életmódot elsajátítva, és soha nem beszélve a korábbi életükről. Ez a filmben úgy van ábrázolva, hogy egyrészt megmutatja, hogy hogyan képes megtörni valakit ez a folyamat, másrészt szintén megint Andrew Garfield a főszereplő papnak az alakításában bemutatja azt is, hogy bár külsőleg megtörik az ember, de a hite az megmarad, és a Némaság az kicsit erre is vonatkozik, hogy egyrészt tényleg az betartja, másrészt meg fogja őrizni a hitét, csak nem fogja kimutatni, és ez egy nagyon-nagyon bensőséges, nagyon-nagyon nehéz életet eredményez neki, amikben tulajdonképpen nem élheti azt az életet, amit a hite biztosíthatna számára, mert egy olyan közegbe került, de mindent megtesz azért, hogy megtartsa magában, és élete végéig ebben a hitben éljen, és ez egy ilyen kiskapu, amit így megtalál gyakorlatilag a közösségben, mert egyébként, hogy ha rájöttek volna, hogy valaki még továbbra is tartja a katolikus hitet, azt általában a halála után elhamvasztották, ami akkoriban még egyébként azt jelentette a katolikus hitben, hogy nem kerülhet be az ember a mennyországba. Ez azért érdekes, mert mostában rengeteg hamvasztásos temetést tartanak.
Igen, azért szerintem itt a hittételek kicsit találkoztak a valósággal, hogy nem lesz végtelen helyünk a temetőkben.
Igen, igen, igen. Valóban egyébként ezt a elragadtatás pillanatát egy kicsit nehezebb beadni, úgyhogy már nem létezik a teste az embernek, amit felvisznek, de itt jön be a léleknek az értelmezése és újraértelmezése a vallásokban, és szerintem fejlődött a korral ilyen szempontból azért az egyház is, és fejlődtek az emberi elképzelések, és sokkal több spiritualitás került be a vallásba, és képesek vagyunk elgondolni azt is, hogy nem feltétlenül a földi testünk lesz az, ami a halálunk utáni életbe is elkísér minket. Akkoriban viszont meg ez tényleg egy nagyon nagy dolog volt, és ezzel is eljátszik a film, és szerintem is az egyik legjobb Scorsese film, bár én nagyon-nagyon szeretem az ő munkásságát, tehát én nagyon kevés filmjét tudom mondani, ami számomra annyira nem működött. A Némaságot azt én egyetlen egyszer láttam moziba, és mindig is terveztem újra nézni, de nagyon-nagyon nehéz, nem befogadható hosszú film az is, tehát egy olyan pillanatban érdemes látni, amikor tényleg ilyen minek a befogadására készen áll az ember.
Egyébként én ezt most realizáltam, ahogy kiemelted Andrew Garfieldot, hogy nála mekkora brand ez a vallással foglalkozó, de igaz történeten alapuló szabzsanra, mert az Under the Banner of Heaven című tavalyi sorozatnak is ő volt a főhőse.
Igen.
A két film mellett, amit most kiemeltünk, és ez egy olyan kapocs, amit eddig nem kötöttem össze.
Egyébként az is egy nagyon érdekes hittel foglalkozik, mert az ugye egy mormon közösségbe játszódó gyilkossági sorozatot bemutató, megtörtént eseményen alapuló film, amelyikben pont azt mutatja meg, hogy az ottani hívő mormon karakter, akit Andrew Garfield játszik, az hogyan hasonul meg, és kérdőjelezi meg a saját hitét, amikor megismeri, hogy ezt a gyilkosság sorozatot gyakorlatilag olyan radikális mormonok követik, akik még tartani akarják azt a régebbi mormon elvet, hogy az ember több feleséget fogad, és a saját gyerekeitől lesznek utána utódai, és így épít ki magának vallási közösséget, aminek ő lesz a feje. És én egyébként nem tudtam, hogy mikor történt meg ez a szakadás a mormon közösségben, de hogy ott ez a sorozat nagyon-nagyon hangsúlyosan beszél arról, hogy a mormonok jelenleg azért nem ezt a vallást követik, tehát ez egy régebbi verziója nekik, a radikális mormonok azok, akik ezt mai napig így csinálják, és ezt azért is volt fontos behozni, mert nagyon sokan mai napig ezzel azonosítják a közösséget.
A Némaságnál láthattunk példát arra, hogy milyen két különböző vallás közötti üldöztetés, azonban én mindenképp behoznék egy olyan filmet is, ahol azonos közösségen belüli üldöztetés jelenik meg. Ez pedig a 2021-es Belfast című film, amit mindketten nagyon szeretünk, és Kenneth Branagh életének megtörtént eseményeire alapozták ezt a filmet. Én nagyon szerettem ebben azt, hogy egy gyermeki ártatlanságon keresztül követi végig az eseményeket, és a katolikus közösségen belüli üldöztetésről szól a 60-as évek végének Észak-Írországában, és az, hogy teljesen általános módon mutatja be ezt, emlékszem még az üzenetre a film elejéről?
Valahogy úgy volt kiírva, hogy mindazoknak, akik elmenni kényszerültek, és mindazoknak, akik maradtak, mert ugye rengeteg voltak, akiket tényleg kiűztek a közösségből itt, és voltak olyanok is, akik végül meghúzták magukat, és így kibírták ezt az időszakot, de nagyon-nagyon nehéz éveken mentek keresztül.
Igen, és ez is jól mutatja, illetve az, hogy a főhőst és családját lényegében nem nevezi nevén a film, csak általánosságban anya, apa, nagymama, nagyapa, és nem tudom, angolul néztük annak idején, buddyként hivatkoztak a főhőse, valószínűleg a magyar fordításban is valamilyen alak jelenik meg ennek. Lényeg, hogy tudjuk ugyan a karakterek nevét, de soha nem név szerint hivatkoznak rájuk. Ezáltal is történik egy olyan általánosítás, ami elkülöníti ezt a rendezőtől, hogy ez nem csak az ő története konkrétan, hanem az hasonló üldöztetésen átesett a korban élő fiatalok, családok és észak-írországi lakosok története is egyben. És szerintem nagyon belsőséges módon, de kicsit gyermeki naivitás által ábrázolja ezt, ami azért kelt egy különleges hangulatot, mert te nézőként tudod, hogy mennyire borzasztó, mi történik. A főhős családja azonban próbálja őt elzárni ezektől az eseményektől, és a lehető legjobban védeni a valóságtól, ami kiterülközik az utcájukban. A gyerekkor lényegében ezáltal veszett el az életéből, viszont ő próbálja megélni ezt, és amúgy ezt hangsúlyoztak szerintem a poszterek is, ahol fakarddal látjuk játszani a főhőst, mintha egy ártatlan gyermektörténet lenne. Én ezt is nagyon szerettem a promó időszakban, és megjelent tényleg egy olyan belső konfliktus, ami odáig vezetett, hogy az embereknek el kellett hagyniuk a szülőországukat. És talán azt hinnénk, hogy a Némaságnál is láttuk, akkor jelenik meg, amikor különböző országok, kontinensek, vallások elvei ütköznek, és itt látható az, hogy egy városon belül is milyen konfliktusokat tud szülni az, hogy visszautalva a Hacksoridge-re, ahol az emberi élet a vallás fölé helyeződött, ebben az esetben pedig a vallás helyeződik az ember életek fölé, és az emberek jövője, biztonsága és hazaszeretete is úgymond alárendelt státuszba kerül a hittételekkel szemben is. Szerintem egy nagyon tanulságos történet olyan szempontból, hogy ez nem exkluzívan Észak-Írországban történt, viszont én nagyon kevés példát tudok arra, hogy beszéltek volna erről a filmen.
Igen, és nagyon fontos lenne általánosságban is beszélni ilyenekről, mert mindig elhallgatásra kerülnek azok az atrocitások, amik ilyenkor érik az embereket, és ezért is szerintem az egyik legerősebb pillanata a filmnek is az, amikor nem sikerül tovább kint tartania ezt a világot, és ugye az egyik utcai lázongásnak a közepébe belekerülnek a családdal. Ott van az egyik fordulópont is, amikor ők is meggondolják magukat, és úgy érzik, hogy lehet, hogy nem fognak tudni itt maradni.
Ugyanakkor beszélünk el olyan történetekről is ma, amik nem kizárólag a valóságot mutatták be nekünk, itt most láttunk pár példát arra, hogy milyen kegyetlenek tudnak lenni, vagy milyen inspirálók néhány esetben ezek a történetek. Azonban bőven találunk példát olyanokra is, amelyek erősen átdolgozták azokat a közismert történeteket, vagy valós eseményeket, amiket a valláshoz köthetünk. Ez az egyik legfontosabb példánk a 2014-es Noé című film, ami neked nagy kedvenced. Mutasd be nekünk, hogy miben tért el ez a klasszikus értelmezésétől a Noé történetnek.
Egyrészt egyébként a Noé története szintén egy olyan, ami mindenkiben megvan, gyakorlatilag azokban is, akik nem olvasták, nem ismerik a Bibliát, mert ez egyik legikonikusabb története, de nem annyira volt soha feldolgozva a filmen. Nem nagyon láttunk belőle ilyenfajta feldolgozásokat. A Noé az azért különleges ilyen szempontból, mert Darren Aronofsky a készítője egy nagyon-nagyon jellegzetesen művészfilmes figura, és azóta sem tudja senki a filmvilágban, hogy hogyan kapott pénzt, ennyi pénzt egy ilyen eposznak az elkészítésére gyakorlatilag, mert Rolanda pont beszéltük adás előtt, hogy te az erre mondtad a Bibliába az angyalok közül.
Igen, nekem az teljesen szürreális, hogy ő hogy illik bele a bibliai kánonba. Ő egy elnézést, ezt valaki sértőnek fogja találni. Én úgy jellemeztem ezt, hogy nekem az el karakterek kicsit olyan, mintha valaki megpróbált volna becsempészni a Bibliába egy fantasy regény hőst. Mert az, ahogy őt ábrázolják, és ahogy később megjelent az adaptációkban is, az sokkal inkább egy képregényes karakterhez hasonlít, mint egy bibliai alakhoz, de nem tudom, ezzel mennyire értesz egyet.
Hát egyébként, amennyit így ismerek az alakról, valóban jellemző rá, meg ő ugye az angyal, amelyik a legkevésbé jelenik meg ilyen angyali státuszban a legtöbb történetben. A Noé pedig szerintem azért is érdekes, mert úgy dolgozza fel ezt a bárkaépítést, meg ezt az egész folyamatot, hogy közben kitér arra, amit általában nem szoktunk így feltenni, amikor ilyen vallási történetekről beszélünk, hogy okay, most ő épített egy bárkát, amivel így elszállítja a családját meg a föld összes állatát, és hagyja megfulladni az összes többi ember, de hogy ez lelkileg mit jelent egy embernek, amikor így elhiszi azt, hogy Isten szól hozzá, vagy ilyen különböző képekben, azt is nagyon jól csinálja a film egyébként, hogy csak ilyen szimbolikus képekben látja, tehát nem konkrétan Istent látjuk beszélni hozzá. Megkérdőjeleződik, hogy egyáltalán éppen mélyül-e Noé ebben a filmben. Viszont nagyon-nagyon erőteljesen és elég 18 pluszos képekben megmutatja azt is, hogy miért kell megfulladnia a föld összes emberének, és hogy mi az az erőszak, ami így elterjedt a világ többi emberében. És van nagyon sok eléggé hatásos kép, amivel ezt megmutatja, illetve végeredményben arra futtatja ki az egész filmet, hogy Noénak a fő dilemmáját mutatja be, hogy egyáltalán szabad-e életben maradni az emberiségnek ilyen tettek után, ugye ő a saját családját is fel akarja áldozni benne a film végén, ami abszolút ebben a filmben történt hozzá toldás, de nagyon jó árnyalása a történetnek, és ami miatt az említettem, azok a kőangyalok, akik itt segítenek megépíteni Noénak a bárkát. Egy nagyon-nagyon jó magyarázata annak, hogy egyedül ember ilyen nagy feladatot nem lett volna képes végrehajtani, ezért nyilvánvalóan kapott valamilyen segítséget. Viszont az ábrázolásuk utólag, mikor a Helikon kiadó megjelentette a Hénok apokalipszise című írást, ez egy ógörög, nem kanonizált ítélettörténet szerűség volt a Bibliából, ami végül nem került be a tényleges vallási iratok közé, de ott is arról beszél, hogy voltak az azazeltől leszármazó angyalok, akik bűnt követtek el, és az emberi nőkkel háltak, és utána óriásokat nemzettek, ezért meg kellett bűnhődni ők, és a földhöz csatolták őket, és ilyen örök szenvedés lett a jussuk. A filmben, a Noéban hasonló angyalokat láthatunk, akik ilyen bukott angyalok, és emiatt kő szikla veszi őket körül, és csak akkor tudnak bocsánatot nyerni, hogyha teljesítik Noéval ezt a küldetést. Én nagyon-nagyon hosszan tudnék beszélni erről a filmről, de Roland is mondd el azért, hogy te mit gondoltál.
Én nem rajongok ezért a filmet, de van egy olyan eleme, ami szerintem nagyon egyedi módon is nagyon fontosan jelenít meg. Az, hogy az isteni sugallat szerintem teljesen másképp ér az emberekben, mint ahogy ezek a sztorik megpróbálják ezt ábrázolni, mert szerintem az ötlet, hogy megfogalmazódik valakiben, hogy Isten akarata által én kimentem az állatokat, ezt sokan úgy képzelik el, mint egy ilyen chat intézszerű pillanat, amikor ihletet nyer az illető. A Noé pedig, ahogy mondtad is, már sokszor az őrület határán ábrázolja a film, mert ez egy folyamatos kommunikáció egy olyan isteni entitással, ami nem csak egy ötletet sugalt, hanem folyamatosan vezeti őt az úton, és szerintem ez sokkal közelebb áll ahhoz a bibliai értelmezéshez, ahogyan legalábbis én mindig is elképzeltem ezeket a sztorikat, és szerintem a realitáshoz is közelebb áll, mert azért ezek, ahogy azt nem sokára Mózesnél is fogjuk látni, és az olyan bibliai alakoknál általában, akik valamilyen nagy isteni sugallat által cselekedtek, ez mindenképp úgy jelenik meg, mint egy grandiózus terv. És egy ilyen grandiózus tervhez szükséges az, hogy valaki a lépéseken is keresztül vezessen, mert nem tudsz végrehajtani ilyesmit, ha csak egy alapötletet kapsz valakitől. Ezt az ábrázolást nagyon kedvelem ebben a filmben. Viszont, ha már szóba került az isteni sugallat, beszéljünk kicsit az isteni megkísértésről is, pontosabban a sátáni megkísértésről, hogy lássuk a másik oldalát is a skálának, és a Krisztus utolsó megkísértése című filmet is mutass be nekünk röviden, Ici.
Visszatérünk Scorsese-hez, ez volt neki az első ilyen vallási témával foglalkozó filmje, és egy feldolgozása tulajdonképpen, ami egy-egyben végigviszi a Jézusnak az új szövetségben megismert történetét, azzal az egy hozzátoldással. Most mondanám, hogy spoiler, de az egy jó régi film, szóval most így viseljétek méltósága, vagy nem tudom.
88 óta, aki nem nézte meg, az most így egy 5 percet tekerjen.
Igen, tehát, hogy megmutatják nekünk a történetet, ahogy eljutunk a kereszt halálig, azzal a különbséggel, hogy nem történik meg először ez a kereszt halál, hanem Jézus lekerül a keresztről, és megadatik neki, hogy beélhesse a teljes életét, megél egy tisztes öregkort, és közben látjuk, hogy az emberek már így elfelejtkeztek róla, nem is nagyon tudják azt az áldozatot, amit ő hozott, nyilván, mert hogy nem hozta még ő meg ezt az áldozatot. És már az is egy ilyen isteni csodaként van bemutatva, hogy lekerült a keresztről, tehát hogy ő valahogy így élheti tovább az életét. Viszont a végén a filmnek meglátogatja őt Júdás, Harvey Keitel alakításában, aki egyébként itt egy teljesen máshogy ábrázolt figura, gyakorlatilag az egyik legközelebbi embere Jézusnak benne, aki közvetlenül az ő akaratára árulja őt el azért, hogy ő meghalhasson majd az emberek bűneiért, és itt a végén is őt éríti jó irányba, mert megmondja neki, hogy nem vitte véghez a célját, nem halt meg az emberek bűneiért, így nem jöhet el számukra a megváltás, és mint kiderül, ez a plot twist. Gyakorlatilag aki leemelte a keresztül, és aki elhitette vele, hogy neki nem kell meghalnia azért, hogy véghez vigye a célját az embereknek a megváltását, az a sátán volt, aki megjelent neki más alakban, és megkísértette őt, ezért ez a film címe is, és hát visszakanyarodunk a filmben végül, hogy imádkozik azért, hogy visszakerülhessen a keresztre, és hogy most meghalhasson tényleg az emberiségért, és ez a befejezése a filmnek. Szerintem egy nagyon érdekes teológikus vitát tud indítani, és egy nagyon jó kis kibővítés ennek a történetnek.
Ez egyébként az egyik legérdekesebb twist azokból a sztorikból, amit ma felsoroltunk. Viszont ha már szóba kerültek a teológiai viták, akkor én átérnék az isteni képek ábrázolására a filmen, mert van két olyan filmünk, amiben olyan alternatív istenképek jelentek meg, ami boly-ó-boly botrányossá tették őket. Az egyik alanyunk az egyébként könyvadaptáció a Viskó. Híresen hírhet volt már a könyvváltozat is, a filmadaptáció pedig nem segített ezen sokat. Nem is szeretnék úgy beszélni róla, mint valamilyen minőségi alkotás, amit ajánlunk nektek, de megjelenik benne egy olyan formája az isteni ábrázolásnak, ami szerintem nagyon rendhagyó, és értem, hogy miért lett botrányos, de nem értek vele egyet. Ugyanis a Viskó, anélkül, hogy milyen belemennénk az alap felvetésébe és a történetébe, legfőbb tanulságaként a főhős számára Istent nőként ábrázolja. Amire később magyarázatot ad, és szerintem ez is egy nagyon érdekes álláspont, hogy film és a könyv is amellett érvel, hogy azért látja a főhős nőként Istent, mert az ő életében egy nevelő nő alak fontosabb volt, mint a férfi, ezért az Isten képe is, anélkül, hogy realizálta volna, tudat alatt így formálódott. Viszont ha ezt félretesszük, szerintem akkor is a női istenkép maga egy olyan gondolat, amivel szerintem el se játszanak a világvallások, legalábbis nem elégszer, mert mindenhol atyaként, alapító, apa figuraként hivatkoznak Istenre, és ez valahogy csak így a nyugati szemléletünkre igaz, mert tudjuk, hogy az indiai istenképeknél mondjuk mekkora jelentősége van a női isteneknek, tudjuk azt, hogy minden ókori vallásban voltak magasrangú női istenségek, és valahogy a legnagyobb világvallások ezt így mégis kizárják teljesen, holott szerintem nem egy föltől elrugaszkodott gondolat az, hogy ha a számodra elképzelt Isten alak közelebb áll a női értékekhez, vagy a nőiséghez, vagy a nők által képviselt szerephez az életedben, akkor miért ne lehetne meg számodra nőként egy Isten alak? Nyilván emiatt akadtak ki legtöbben a filmre, de szerintem ez egy nagyon bátor ötlet, amit örülök, hogy felvállalt egy sztori.
Igen, én egyébként a filmet magát nem is ismertem, csak a felháborodást körülötte, és ezt beszéltük is előtte, hogy maga a film egyébként az általunk már az adás elején említett, inkább ilyen propaganda célzattal készült történetek egyikét képezi, ezen az egy pontján kívül, ami egyébként szerintem is ötletes. Főleg azért, mert ahogy mondtuk, érdemes fejlődni azért a vallásokat, is, és érdemes jobban átvenni a spirituálisabb részét, és Isten nem egy alak, tehát Isten mindenkinek valamilyen formában jelenhet meg. Ezt a film ezek szerint jól ábrázolja, hogy valahogy el kell képzelnünk az elképzelhetetlent, és hogyha valahogy ilyen meg kell jelennie nekünk, akkor valószínűleg egy olyat fogunk elképzelni, aki hozzánk közel áll, aki az általunk tényleg ilyen isteni közelségbe tartott példaképek, vagy eszméknek a egybeformálását képezi meg, ugyanígy, ahogy bármelyik hitben a náluk a Szentléleknek a magyarázása is egy kicsit nehezen szokott szokott működni, pont azért, mert egy ilyen megfoghatatlan fogalom, de valahogy mégis ábrázolódik, megjelenik időnként.
Egyébként jó, hogy szóba hoztad ezt, mert a Viskóban a Szentlélek is emberi alakban jelenik meg, amire szintén magyarázatot adnak azáltal, hogy máshogy nem láthatnád. És a főhős közvetlen kapcsolatba kerül mindhárom alakkal a Szent Háromságból, és azáltal kell, hogy legyen egy emberi alakja, még ha hangsúlyozza is a film, hogy az nem teszi emberré, csak emberként tudsz csak befogadni, és szerintem az általánosan is jellemző az emberiségre, hogy mindent kicsit le kell butítanunk a spirituális vonalból, és talán nevezhetjük ezt egy külön valóságnak, nem tudom, menjünk ebbe bele. Lényeg az, hogy ha létezik egy ilyen túlvilági, tőlünk sokkal mélyebb, nem tudom, dimenzió, minek szabályos ezt nevezni, annak az entitásait nem tudjuk a saját kis korlátolt emberi valóságképünkbe beilleszteni másképp, csak ha a saját képünkre formáljuk. És ha már a saját képünkre formáljuk, akkor miért pont az apa jó? Oldalra. Ez szerintem egyáltalán nem egyértelmű, és örülök, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel, de sajnos az elmúlt időszak szolgáltatott egy erősen negatív példát arra, hogy az emberek nem nyitottak világszinten arra, hogy ezt befogadják, ugyanis a számára SD ellen elkövetett merénylet a sátáni versek kapcsán rámutatott arra, hogy továbbra is nagyon-nagyon szigorú módon értelmeznek emberek hittételeket, és innen is továbbra is javulást kívánunk számára SD-nak, és biztatnak mindenkit arra, hogy vásárolja meg a sátáni versek egy példányát, hogy lázadjunk a hasonló radikális tettek ellen. De még egy alternatív isten ábrázolásunk van, amiről szót szeretnénk majdani, az pedig az Exodus istenek és emberek.
Igen, azt hiszem, ez volt a magyar címe. És sajnos itt az angolban is benne van ez az alcím, úgyhogy itt nem a magyaroknak a hibája egyébként. Ez is egy vallási történetet feldolgozó sztori volt, a Ridley Scottnak az egyik nagy és hatalmasat bukó eposzi filmje, mert egy olyan időszakban készült, amikor már a nézőközönség nem volt annyira vevő egy ilyen 3 órás Biblia fejezet feldolgozásra. Egyébként szerintem egy teljesen korrekt film, hanem is a legkiemelkedőbb alkotása. Nem fogom hosszasan részletezni azért, mert egyébként a Mózes történetet adaptálja, ami az Ószövetségből szerintem a legtöbbek által ismert a Noé mellett. Szóval csak ilyen nagy vonalakban Mózes ugye gyerekkorába, kiskosárba kerül, megtalálják, fölnevelik a fáraó udvarába, aztán utána megismeri az ő népét, a zsidók nemzetségét, akiknek az élére áll, isteni sugallatra kivonulnak a fáraó udvarába és Egyiptomból. A 10 csapás után megnyílik a tenger, hogy elmehessenek az ígéret földjére, és akkor célba jönnek, ahova Mózes már nem megy velük. Ez van nagyjából feldolgozva a filmben. Amiben különbözik a film, hogy próbálja ez is realisztikusabbá tenni ezeket a bibliai elemeit, tehát soha nem látunk tényleges isteni megnyilvánulást, megint csak, mint ahogy a Noé filmben volt, nem látjuk ténylegesen beszélgetni Mózest. Minden külső szemlélő, amikor ő Istennel beszél, azt látja, hogy Mózes saját magában beszél, miközben nekünk a nézők számára az ő szemében Isten egy fiatal gyerek képében jelenik meg, ami azért volt nagyon különleges, mert sokan úgy vették ezt az értelmezését, hogy ez azért is jó ötlet, mert gyakorlatilag szembeállítja az Ószövetség és az Új Szövetség Isten alakját, és rengeteget szokták mondani, hogy az Ószövetség Istene az még egy sokkal bosszúállóbb istenkép volt, és ez nagyon-nagyon jól párosítható egy még fejlődésben lévő, isteni léptékben mérve fiatal alak, aki meg nagyon jól megfeleltethető gyerekkép. Illetve a 10 csapásokat természeti csapásokként jellemzi, amit így valamiért a többiek Egyiptomban összekötnek Istennek a büntetésével, valamint a végső tengernek a ketté nyílása jelenetben is kicsit a mai szökőárak, cunamiknak a természeti jelensége jelenik meg, és úgy van bemutatva. Szerintem az egyik jobb vallási történeteket feldolgozó filmek közé tartozik.
És ha végig gondoljuk, hogy mennyi mindent soroltunk ma fel, akkor ha nem is merítettük ki ezt a listát, de azt szerintem tisztán látszik, hogy nagyon szabadon értelmeztető és feldolgozható keret az, amit a vallás szolgáltat a filmipar számára. Én továbbra is azt érzem, hogy sokkal többször és sokkal intenzívebben bele lehetne nyúlni olyan kérdésekbe, amiket most is tudtunk részletezni, mert szerintem lenne erre közönség és igény, de nyilván nem mi fogjuk itt most ketten ellátni ötletekkel a filmipart, szóval ebben csak reménykedni tudunk. Viszont szeretném nektek ajánlani pár olyan nagy saját kedvencet részünkről, ami köthető a témához, és nem szerettük volna beszorítani őket valamelyik kategóriába, hanem csak egy könnyed levezetés jelleggel ajánlani őket. Fejenként egy-egy filmet és sorozatot szeretnénk nektek ajánlani, és én kezdenék minden idők egyik legjobb animációs filmjével, véleményem szerint, az Egyiptom hercegével, amit nyilván valószínűleg, ha érdeklődtök a filmek iránt, akkor már láttatok, ha nem, akkor nagyon-nagyon javasolnám, hogy pótoljátok be. Ez nem közvetlenül a mai adásunk témája, de mindenképp kiemelném, hogy talán az egyik legjobb soundtrack és hangkezelés van az egész filmben, úgy az animációs filmek történetében. És az Egyiptom hercege kapcsán még behoznám azt, ha már így sokszor elmondtam, hogy mennyire keveslem ezt a témát a filmiparban, hogy az animációs feldolgozások miért ennyire ritkák. Beszéltünk arról, hogy miért tud segíteni a feldolgozásban az, hogyha van egy kísérő médium a szilárd tények vagy aleírt passzusok mellett, és az, hogy mennyi képes biblia, mennyi gyermekváltozat ezekből a történetekből, mennyi oktató jellegű dolog születik, az számomra teljes összeegyeztethetetlen azzal, hogy mennyire kevés animációs feldolgozás a bibliai történetekből. Most megerősítés nyer az, amit az előbb mondtál Mózes története kapcsán, hogy talán az egyik legismertebb, mert szintén Mózes történetét dolgozza fel a szobaforgó film is. Viszont az, hogy szerintem a DreamWorks történetének egyik legnagyobb mérföldköve volt ez a film, és konkrétan az aranykorát jellemzi a stúdiónak, az számomra egyszerűen hihetetlené teszi azt, hogy azóta sem született hasonló próbálkozás, pedig azért nem mai filmről beszélünk már, és én egyáltalán nem tartom ezt egy veszett alműfajnak. Kicsit azt érzem, hogy a filmipar úgy kezeli a vallási feldolgozásokat és az animációs filmeket egyszerre, aztán a közös halmazukat meg ebből adódóan végképp, hogy lényegében ezek veszteségre vannak ítélve, pedig az Egyiptom hercegének a kult státusza szerintem pont az ellenkezőjét bizonyítja.
Igen, és egyébként nagyon fontos kiemelni, hogy ez a film mai napig az egyik leggyönyörűbb nyugati animáció, amit készítettek, és ez főleg abban a korszakban nagyon-nagyon meghatározó lehetett. Én el sem tudom képzelni, hogy moziban ezt milyen lehetett átélni. De irigykedem azokra, akik láthatták. Illetve én azért Hollywood mellett nagyban hibáztatnám a nézőket is arra, hogy ez így elkallódott, mert ott volt a DreamWorksnek ez a korszaka, amiben támogathattuk volna őket, támogathattátok volna őket, ezt nem veszem magamra most.
Apróséd.
És ugyanígy egyébként a Disneynek is ott volt az a korszaka, amikor Atlantiszt, kincses bolygót, eszeveszett birodalmat kaptunk, és ezek így sorban egyre kevesebb nézővel rendelkeztek, és utólag szintén kult státuszba emelkedtek a DreamWorks Egyiptom istenével együtt, de nyilván a stúdiónak a gyors pénz kell, ezért teljesen elveszett ez a fajta kreatívabb animációs próbálkozás a nyugati filmekből.
Viszont emeljünk ki még egy filmet a nyugati művek közül, ha már így ezek vannak a fókuszban. Át is adom neked a szót, hogy az egyik kedvenc készítődet promotálhass kicsit.
Igen, én ugye indítottam még Mike Flanagan adást, és nagyon-nagyon lelkes vagyok mindig, amikor a munkásságáról lehet beszélni. Neki az egyik legszemélyesebb projektje volt a Midnight Mass című hétrészes minisorozat. Ez teljesen lezárt, tehát ez a teljes történet. Nem megyek spoilerekbe, hogy nagyjából mi a vége. Egy ilyen kis elszigetelt halászfaluban élő közösségben játszódik, ahova egy új pap érkezik, aki így felrázza egy kicsit a helyi érdeklődést az egyház iránt, mert olyan különleges cselekedetekre képes, amiket itt sokan csodának vesznek, és emiatt így föllendül a helyieknek a hite, illetve azoknak, akik meg kételkednek benne, azok meg radikálisan kitolódnak a közösségből, és lesz egy ilyen széthúzás. Lesz majd egyébként természetfeletti elem is, de most ezt nem részletezném. A történet azért nagyon jó, mert kitér a vallásnak a pozitív és negatív hatására is. Kapunk olyan karaktereket, akik nagyon képmutatóan viszonyulnak a valláshoz, és a régi dogmák szerint gondolkodnak, és nem hajlandóak engedni belőlük, és mindenki más kevesebb értéket képviselő embernek látnak, aki nem ért egyet az ő nézeteikkel. Nyilván ők fognak a közösség élére állni, és az egyik fő antagonistát jelenteni a történetben. De kapunk korábban vallásos, de azóta az őt ért tragédiák miatt ateistává vált szempontot is, akin keresztül meg tudjuk ismerni azt, hogy hogyan lehet ateistaként is nagyon spirituális módon látni a halál utáni életet, vagy hogy mi van a halál után, illetve a léleknek a kérdéskörét itt is körbejárják. És ami még nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy van egy muszlim karakter a sorozatban, aki a helyi sheriff, és akin keresztül nagyon-nagyon ötletesen és jól mutatják be, hogy hogyan szorul ki közösségből, aki nem a helyi vallást képviselik. Ez kisebb módokon nyilvánul meg, például én azt észre se vettem, de volt egy poszt, amiben beszéltek arról, hogy van egy jelenet, ahol közös vacsorát tartanak, ugye valamelyik ünnep miatt, és ő ott egy ilyen üres tányérral mászkál a többiek körül, azért, mert nem hoztak oda olyan ételt, amit ő a vallása szerint ehetne. És ez senkinek föl se tűnik, és nekem se tűnik fel egyébként, hanem a tényleges muszlim közösségbe tartozók jelezték, hogy ez mennyire jó volt nekik, hogy bemutatták ezt a pillanatot a sorozatban, mert ők fölismerték, és hogy ők kerültek már ilyen szituációban máskor is ilyen közösségben.
Ez azért gondolkodtat el, mert tudok a valóságból hozni egy példát erre, hogy szintén kicsit hibásnak éreztem magam az ignoranciában, amikor én sem vettem észre, hogy pár éve egy sport eseményen egy muszlim sportoló elé ugyanazokat az italokat rakták ki, mint más világvallásúak elé, ami azt jelentette a szponzorok miatt, hogy kizárólag Heineken termékek lehettek ott, és az interjú közben kért egy pohár vizet, és meglepődtek, hogy miért nem iszik abból, amit elétettek, és akkor jelezte, hogy mert nem ihat alkoholt. Mm. És én sem vettem észre, amíg ő ezt ki nem emelte. Ez nagyon jó, hogy megjelenik, és egyébként ez valószínűleg egy erős kritika is. Talán akkor ezek szerint általunk is ignoránsként megjelenő nyugati személyettel szemben. Viszont, hogy kicsit megemlítsük a keleti filmipar termékeit is, én a The Hellbound című Netflixes sorozatot emelném ki. Ha tehetitek, olvassátok el a képregényt, mert szerintem sokkal pontosabban beszél azokról a problémákról, amit az adaptáció nem feltétlenül ad át. Szerintem az egyik legnagyobb negatívum ennek a sorozatnak a marketingje volt, mert folyamatosan, ha megnézitek a posztereket, vagy ha rákerestek a promóanyagokra, mindig azok a démonalakok jelennek meg a középpontban, akik egyébként egyáltalán nem annyira számottevő karakterek magában a sztoriban, hogyha végigjárjátok, csak valahogy az erőszakot és a látványelemeket próbálták kiemelni, holott ez a sztori, mind a képregény, mind a feldolgozás, arról kellene, hogy szóljon, hogy olyan ősi hittételek, amiket évezredek óta senki nem kérdőjelezett meg, hogyan tudják tönkretenni emberek életét. Az alaptörténet egy olyan koreai helyzetben zajlik, ahol a társadalom egyik legfontosabb szereplője a történet világában egy szektavezér, aki azt hirdeti, hogy az isteni ítélet megjelent a hétköznapi életekben, ugyanis olyan angyali alakok szólnak emberekhez, akik bejelentik az adott személy pokolra jutásának dátumát. Úgy kell elképzelni a sorozatban, hogy az emberek élik a mindennapi életüket, egyszer csak falon keresztül megjelenik egy klasszikusan ábrázolt angyali szellemalak, és azt mondja nekik, hogy 5 nap múlva, 20 év múlva, akármilyen dátumot tűztek ki, biztosan pokolra kerülnek, és a borítókon látható démon alakok felelnek azért, hogy ez tényleg megtörténjen, és függetlenül attól, hogy hol van éppen az illető, vagy milyen tevékenységet végez, ezek a démonok eljönnek a földre, és magukkal rántják a pokolba. És két fontos kérdést vett fel, az egyik az eredendő bűnkérdése, mert nagyon sokan nem értik, hogy mit követtek el, mert soha nem adnak rá indoklást, hogy miért kerülnek ezek az illetők pokolra, és sokan abból indulnak ki, hogy olyan bűnök miatt, amiket sorra tudnak venni az életükben, nem kerülhetnének pokolra a hivatalos értelmezés szerint. Úgyhogy sokan arra gyanakodnak, hogy ez egy vagy véletlenszerű, vagy valamilyen nagyon önkényes ítélet, ami nem áll összefüggésben a tetteikkel. A másik pedig az a téma, ami kissé a The Purge, a megtisztulás éjszakája filmekben is megjelenik, hogy lényegében van egy pont, ahol nincs tétje a bűnöknek és az erőszaknak, mert több olyan karakter is megjelenik a történetben, aki úgy gondolkodik, hogy ha 5 év múlva pokolra kerülök, akkor kiéltem a legsötétebb fantáziáimat is, mert teljesen mindegy, hogy 1 vagy 12 bűneset miatt kerülök a pokolra. És nem számít az, hogyha az emberek börtönbe küldenek, vagy ha tényleg olyan dolgokat teszek, amiket egyébként így nem tennék meg, hogyha tudnám, hogy ott van ez a morális gát, hogy nem akarok pokolra kerülni, mert már úgyis garantált. És szerintem nagyon egyedi a Hellbound olyan szempontból, hogy ezeket a történeteket viszonylag tabumentesen járja körül, és egy olyan társadalom kritika is megjelenik a készítők részéről, hogy elvileg a koreai társadalom egy részében a vallási fanatizmus nagyon-nagyon komoly problémaként jelenik meg az elmúlt években, és kicsit erre akart reflektálni azáltal, hogy milyen gyorsan tudott népszerűvé válni ez a szektavezér ebben a koreai közegben. Szerintem egyébként ezen a figyelmeztetés jóval túlmutat, amit elemez, és nagyon tetszik az, hogy ilyen bátran belemer állni olyan hittételekbe és olyan gyakorlatokba, amik tényleg megkérdőjelezés nélkül vannak jelen a világvallásokban, és elvileg folytatást is fog kapni a történet, és nagyon kíváncsi leszek, hogy hová vezetik ki, mert én nem tartom szükségesnek a végéből a kiindulva, de remélem, hogy további kérdéseket vet fel, mert a közvetlen történetnél és a szereplőknél sokkal fontosabb szerintem az a háttér és azok a kérdések, amiket felvet. Viszont emeljünk ki egy filmet is a koreai filmiparból, úgyhogy át is adom neked szót, hogy beszélj kicsit a The Wailing-ről.
A Wailing az nekem az egyik kedvenc korai filmem, illetve a 2010-es évek egyik legjobb horrorfilmjének is tartom. Hogyha akartok róla spoileresebben hallgatni, akkor egyébként még korábban volt egy csatánk Fannival erről a filmről, akinek annyira nem tetszett, de ez meghallgatható, hogyha láttátok a filmet, vagy hogyha spoileresen is meghozza a kedveteket. Szintén egy ilyen kisebb falusi közösségben játszódik. A magyar címe a falu magyarított nevéből egyébként egy egyszeri alkalom, amikor behozták fesztiválra nálunk, akkor Kokszongi Sirató volt. Jó. Mert hogy Goseong városába játszódik, és akkor így ez lett. A Wailing az pedig tényleg az ilyen siratás. Tehát így ezt hozták ki belőle.
Jó, a Sikai már foglalt volt, gondolom.
Igen. lényegében arról beszél, hogy hogyan tudja megtörni egy közösségnek a hitét, vagy hogyan tudja radikális tettekre késztetni az, hogyha valami idegen jelenség bukkan fel. Ez a film helyszínét nyújtó városban úgy nyilvánul meg, hogy különös és brutális halálesetek történnek, amelyeket megszálltnak kinéző emberekhez köthetünk, és általában ők vagy meggyilkolnak valakit, vagy saját magukban kárt tesznek. És kezdetben ezt az emberek elkezdik valamilyen démoni erőnek tulajdonítani, majd megtalálni vélik ennek az erőnek a forrását, egy nemrég a város közösségébe érkezett és ilyen elszigetelten élő japán férfinek a képében. Azért is nehéz beszélnem igazából róla, mert a kulturális különbségek miatt én továbbra sem tudom egy-egyben részletezni, hogy milyen múltra tekint vissza a koreaiak és a japánok közti ellentét, és az, hogy ez mennyiben táplálhatja az ilyen indulatokat, és hogyan tud átfordulni vallási ellentétekbe is. De a lényegi története az mindenképpen az a filmnek, hogy hogyan hajlandóak emberek behelyettesíteni a saját önképeikkel és saját hitükkel az olyan megmagyarázhatatlan eseményeket, amik nagyon-nagyon tragikusan érintik őket, vagy egyszerűen képtelenek feldolgozni saját maguk, és olyan radikális módszerekhez fordulnak, mint a sámánista ördögűző szertartás, ami egyébként korának rengeteg ilyen kisebb közösségében mai napig tényleg így történik, mint ahogy a filmben láthatjuk, illetve a film maga sem adja meg a konkrét válaszokat, hogy most tényleg ki a jó, ki a gonosz, kinek az értelmezését látjuk, de nagyon-nagyon sok kérdést felvet ezzel kapcsolatban, és azt is érdekes látni, hogy hogyan lehet ilyen hitpróbákat nagyon könnyedén elbukni, hogyha rossz oldalról közelítjük meg őket. Nagyon remélem, hogy a rendező Na Hong-in folytatja ezt a vonalat a filmográfiájában, mert korábban inkább gangsterfilmekkel foglalkozott, viszont a Wailing óta egy filmnek volt a producer, ami szintén ilyen ördögűzős, szertartásos volt, és lesz egy amerikai filmje, amiben Michael Fassbender, Alicia Vikander játszik, és annyit tudni a történetéről, hogy egy különleges esemény történik, ami megrázza egy helyi közösségnek az életét, mert nem tudják, hogyan viszonyuljanak hozzá, és nagyon remélem, hogy itt is vallási tematikákkal dolgozhatunk majd.
Ez egy remek jelzés jövőre nézve, mert lehet, hogy valóra válik a kívánságunk, amit már az adás elején is feszegettünk, és lesznek még ilyen filmek a jövőben, amikről érdemes lesz beszélni egy vallással kapcsolatos következő adásban. De úgy érzem, hogy kellően körbejártunk mindent, amit az eddig megjelent filmek közül érdemes említeni a témában, és reméljük, hogy meghoztuk a kedveteket ahhoz, hogy megnézzétek a mi kedvenceinket is, mert ugyan előkerültek olyan filmek, amiket csak néhány érdekes ötlet gondolat megvalósítás miatt emeltünk ki, ezekre szerintem általánosságban igaz, hogy komoly értéket képviselnek akkor is, hogyha nem csak az elgondolkodott kérdések miatt szeretnétek nézni valamit. Összességében azt tudnám mondani, hogy mindenkit biztatnék arra, hogy legyen nyitott ezzel a témával kapcsolatban, mert egy olyan címkéről beszéljünk, hogy egy kicsit körbeérjen a tematikánk, amire nem érdemes konkrétan úgy keresni, hogy vallással kapcsolatos filmek. Sokkal inkább bújtatva a háttérben, vagy valamilyen mögöttes motivációként is megjelenik különböző filmekben és sorozatokban. És lényegében mindig tetten érhető lesz. Kérdés, hogy a jövőben mennyi olyan témát fogunk látni a filmiparban megvalósítva, ami kicsit mélyebben is körüljárja ezeket. És ha a filmipar szolgáltat elég anyagot erre a jövőben, akkor esetleg még vissza is tehetünk egy folytatás erejéig, de addig is elköszönünk mára. Itt volt velem Tonó.
Sziasztok!
Én pedig Roland voltam, köszi, hogy meghallgattatok minket, sziasztok!